Örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a Budafoki Református Gyülekezetet virág vasárnapi Isten tiszteletünkön az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 24. Zsoltárunk 4. és 5. versszakait. Kedves testvérek, most hajtsuk meg fejünket, és álljunk oda imádságos szívvel a mi Istenünk színe elé. Drága mennyei atyánk, mindenható úrunk, köszönjük neked, hogy elkészítetted ezt a mai ünnepi alkalmat. Köszönjük neked, hogy itt állhatunk előtted, és habár a templomban nem tudunk eljönni, mégis közvetlenül előtted állhatunk, megszólíthatunk téged, és a szemedben nézhetünk. De atyánk, megvalljuk azt is, hogy nem egyszerű dolog megállni előtted. Ha őszinték vagyunk magunkkal szemben, akkor tudjuk jól, hogy sok minden nincs rendben a mi életünkben. Sok mindent meg kellene változtatni, sokszor nem vagyunk engedelmesek veled szemben. Mert habár szánkkal valljuk, hogy Úr vagy, aki rendelkezel velünk, hogy mi a te tulajdonaid vagyunk, mégis olyan sokszor megyünk tudatosan, szándékosan szembe a te akaratoddal. Kérünk téged, hogy mindezt bocsásd meg. Kérünk téged, hogy a te lelkeddel formálj és alakíts bennünket. Hogy azok a szavaink, cselekedeteink, gondolataink, amelyek eddig romboltak, pusztítottak, bántották azokat, akik a legközelebb állnak hozzánk, azok megváltozzanak, átformálódjanak szeretettel teli szavakká, cselekedetekké és gondolatokká. Így kérünk téged, hogy ez a mai nap lehessen valóságos ünneppé, azáltal, hogy a szívünkbe is bevonulsz és beköltözöl, és átformálod a mi életünket. Együtt is imádkozunk hozzád a zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, bűnvalló, alázatos imádságunkra hangzik Isten bátorító, reményt keltő, az evangéliumot hirdető szava, ahogyan arról maga Jézus Krisztus tesz bizonyságot, amikor ezt mondja János evangéliumában. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Testvérek, most pedig válaszoljunk erre a bátorító evangéliumi szózatra, Istenünk szavára, a 330. énekünk 5 versszakát énekeljük. Ami Isten tiszteletünk, virágvasárnapi közös ünneplésünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, itt a templomban és otthon a képernyők előtt hallgassátok meg most Isten igéjét. Lukács evangélium a 19. fejezetéből olvasom a 28. verstől a 46. versig a virág vasárnap eseményeit leíró történetet. Ezt írja az evangélista. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, A tanítványok egész sokasága örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Aztán bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: megvan írva, az én házam imádságháza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy a veled való találkozás lehetséges még ezekben a napokban. Olyan jó tudni azt, hogy te nem feledkeztél el rólunk, hogyha bár lehet, hogy vannak olyan ismerőseink, barátaink, családtagjaink, akikkel nem tudunk találkozni, akik talán elfelejtenek minket felhívni is, de tudjuk jól, hogy neked mindig van hozzánk szavad. Köszönjük ezt a mai napi üzenetet is, azt az igét, amely erősen, határozottan szól, és felhív minket arra, hogy változtassunk az életünkön. Kérünk téged arra, hogy hadd tudjuk megérteni mindezt, hogy mi ne menjünk el úgy a mi meglátogatásunk napja mellett, mi ne menjünk el úgy a felénk közelítő Jézus mellett, hogy nem vesszük észre, hogy kicsoda ő igazán. Így kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy ne csak fülünkkel, értelmünkkel halljuk ezeket a szavakat, ne csak szánkkal mondjuk tovább és hirdessük az igazságot, hanem valóban szívünk, életünk közepét formálja, alakítsa, változtassa, és megváltozott emberként folytathassuk mi is az életünket. Így kérünk, áld meg ezt az Isten tiszteletünket itt a templomban, otthon, házainkban, lakásainkban, hogy lélekben egyek lehessünk, lélekben egy közösség lehessünk, és így tudjunk közösen együtt a te lábaidhoz telepedni, hogy taníts bennünket. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, és az előbb felolvasott hosszabb ige szakaszból, de az egész történet, az egész virág vasárnapi történetre figyelve egyetlen verset szeretnék kiemelni. Jézus válaszát a 40. versben, amelyet a farizeusoknak mondott, így hangzik ez a vers: de ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Kedves testvérek, virág vasárnap ünnepe van, ez a nap pedig mindig az örömről szokott szólni. Itt nálunk Budafokon is azt szoktuk átélni, hogy ott vagyunk mi is a tömegben, pálma ágakat lengetünk, levesszük felső ruhánkat, és köszöntjük azt a Jézust, aki 3 év után közeledik Jeruzsálemhez, aki megérkezik a Szentvárosba. És ma mégis ez a templom majdhogy nem üresen áll, én előttem is csak néhányan ülnek a padokban. Nincsenek itt azok a konfirmandusok, akiknek itt kellene lenniük, be kellene tölteni az ő zsivajuknak, izgatott tekintetüknek ezt a templomot, családtagok, rokonok, szülők, nagymamáknak kellene itt ülni, és sajnos ez mégsem lehetséges ma. Szomorúvá vált ez a mai nap a számunkra, de mégis furcsa módon így ezzel a kettősséggel a szívünkben, azzal, hogy örömre hív ez a nap, örömre hív ez a néhány igevers a Szentírásból, és mégis szomorúság és hiányérzet van a szívünkben, így válik, ezzel a kettősséggel válik igazán átélhetővé ez a nap. Így tudjuk azt az eredeti érzést, eredeti hangulatot, ami aznap jellemezte az embereket, Jézus körül kicsit közelebb engedni magunkhoz. Mert hiszen egyetlen egy napnak a nagyon tömény, hosszú és sűrű leírásával van itt dolgunk, talán nem is értjük és nem is látjuk egyben mindezt, hogy hogyan következnek egymás után ezek az állomások. De látni kell, hogy ez egy nagyon hosszú útnak a végpontja, virágvasárnap. Hosszú út csúcspontjához érkezik el Jézus, és ezt érzi ő is, érzik a tanítványok, érzik az ellenfelei is, a farizeusok is, hogy itt most valami különleges és rendkívüli történt. Ezért próbáljuk ezen a mai napon, ha bár tudom, egy prédikációban nehéz ennyi történetet egyszerre, egy pillantással átfogni, mégis megpróbáljuk nyomon kísérni Jézust ezen az egy napon, három lépését figyeljük meg. Először, hogy a tömegen keresztül megérkezik, aztán odaérkezik a szent város falaihoz, leül és sír, és végül hogyan jut el a város szívéhez, a templomhoz. Mindhárom szintér egyre mélyebben, komolyabban feszegeti ugyanazt az egyetlen kérdést, amiről itt beszélni akar az evangélista, hogy mi emberek legyünk bár tanítványok, vagy farizeusok, árusok, vagy csak egyszerűen a tömeg tagjai, milyen mélységesen, milyen fatálisan félre ismerjük Istent és az ő küldöttjét, Jézus Krisztust. Erről a tévedésről, erről a félreértésről lesz ma szó elsősorban. De kezdjük rögtön az első szintérnél, az első jelenetnél, a bevonulásnál. Ez az, amivel azonosulni tudunk, ez az, amit a legtöbbször szoktunk virágvasárnap felidézni. Itt van az örvendező tömeg, sőt azt olvassuk, a tanítványok egész sokasága van itt jelen. Még a farizeusok is befurakodnak közéjük, beállnak a sorba, és úgy tesznek, minthogyha ők is örülnének. Annyira megkapó ez a jelenet, annyira szép, és annyira szeretnénk ott lenni, lelkesít minket. Tényleg egy összegzése, megkoronázása ez egy dicsőséges útnak. Jézus mögött ugye ekkor már sok-sok küzdelem van. Harcolt sok-sokféle ördögi hatalommal, szegénységgel, betegséggel, mindenféle bűnökkel, emberi életek változtak meg körülötte, sőt, halott emberek támadtak fel, küzdött a kapzsisággal és hatalomvágyjal, és most látszólag ezen a mai napon véget ér a küzdelem. Hiszen itt első pillantásra nincs ellenség többé, sőt a 12 tanítványból egész sokaság lett, meghódította a szíveket, és mindenki úgy gondolja, övé lesz a város is, és ezzel együtt a választott nép, és ki tudja, hol áll meg ez a történet, ha ma ilyen szépen kezdődik ez a nap. És azt hiszem, hogyha egy amerikai hollywoodi film rendezője lennék, én itt hagynám abba Jézus történetét. Az ünneplés végén az utolsó képkockák Jézust mutatnák hátulról, ahogy szamárcsikóval, a szamárcsikó hátán győztes pózban be sétál, be lovagol a szent városba, és itt végre a tanítványok éltetik, és ekközben szépen elhalkul a zene, eldől, vége, legördül a vászon, befejeződött a történet. És mindenki ezt várja, hogy vége legyen. Milyen szép lenne, hogyha ez lenne a történet vége, de nem volt itt vége. Sőt, igazán a történet java, a történet lényege, amiről Jézus beszél, hogy miért is jött el, az igazán csak itt kezdődik el. És azért olyan zavarba ejtő ez a történet a mi számunkra, akik már utólag 2000 évvel később olvassuk, mert tudjuk, hogy mi fog következni néhány nap múlva. Olvassuk, előttünk van a tanítványok sokasága, öröme, a kiáltások, a hitvalló szavak, és mindannyiunkban felrémlik az, hogy na de hol van ez a sokaság nagypénteken? Alig néhány nappal később hova tűnt az ünneplő tömeg? Hol vannak ezek az emberek? Akkor miért nem kiáltja senki, hogy az Úr, Dávid fia itt van? Akkor miért nem veszi le senki a felső ruháját? Talán Jézus az egyetlen, aki már ekkor virágvasárnap is tudta, hogy ez lesz a történet igazi vége. Ő az, aki ismeri az embereket, tudja, hogy mi lakik bennük, és talán ezért sem olvasunk semmit itt konkrétan Jézus lelki állapotáról. Így szavak nélkül is kifejezetten komolynak, határozottnak tűnik, mindent úgy rendez, úgy szervez meg, hogy egyértelmű legyen mindenkinek, kortársaknak és későbbi olvasóknak, az ige hallgatóinak is, hogy itt bizony az Úr érkezik meg. Isten küldötte jön, nem akárki. És valóban királyként is érkezik, és látszólag így is fogadják őt. A farizeusok kötözködésére is elmondja, hogyha ezek az emberek nem üdvözölnék őt itt most királyként, akkor a város kövei hirdetnék mindezt. És mégis ebben a határozott, céltudatos, elrendezett, megszervezett történetben, ami ilyen egyértelműen üzeni, hogy ő az Úr, van valami feszítő, van valami mélyen meghúzódó feszültség. Vajon ezek az emberek, akik ezt énekelték, ezt kiáltották Jézus felé, vajon ők nem gondolták komolyan, mindazt, amit ott tettek. Vajon mi történik itt? Mert ami itt történik, az tényleg megrendítő, a mi számunkra is komoly tanulságot hordoz, ugyanis ezek az emberek ott a tömegben, a tanítványok sokasága, akik ismerik Jézust, beszélnek valamiről, mondják és hirdetik, de valójában nem hiszik és nem értik. Hiszen néhány nappal később már csak egy egyszerű, kopott fatábla hirdeti egy kivégzésére váró férfi keresztje felett azt a négy betűt, az Inrit, ugyanazt az üzenetet, amelyet itt ma a tömeg fogalmaz meg, hogy ez a názáreti Jézus a zsidók királya. Igaza volt a táblának? Igen, igaza volt. Igaza volt itt a tömegnek? Igen, igaza volt mindenkinek, aki ezt mondta, ám furcsa módon sem nagypénteken, sem itt virágvasárnap mégsem hitte el, mégsem értette meg senki, és nem is cselekedtek aszerint, amit ekkor sokan, aztán majd csak az egy tábla hirdett. Mert Jézus a zsidók királya volt, az Úr küldöttje, Isten fia volt, de nem elég tudni ezt, nem elég ezt szavakkal hirdetni. Mert ugyan, aki eddig elkísérte Krisztust, ahogyan azt olvassuk is, ahogyan ezt Lukács leírja, azt mondják, hogy dicsérni kezdték Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Azonban a történet mindezzel nem ér véget. Nem elég csak látni ezeket a csodákat. Igazából az számít, hogy ki az, aki tovább is kíséri Jézust. Olyan sokszor szólította fel a tanítványokat már korábban is. Én fel fogom venni a keresztemet, értetek. Vegyétek fel ti is a sajátotokat, értem és egymásért. Vállaljátok ugyanazt a sorsot. Akkor még nem értették, nem tudták, hogy miről beszél. Csak a csodák, a nagy tettek érdekelték őket, a gyógyítások, a kenyérszaporítás, álmélkodtak Jézus bölcs tanításain, de nem érdekelte őket a lényeg. És ez a probléma, hogy nagyon sok keresztjén van, aki ugyanezzel a lélekkel él ma is. Tanítványok. Tanítványok sokasága. Tudják, hogy mit kell mondani, mit kell hinni. De a kérdés igazából nem az a számunkra ma sem, hogy el tudod-e mondani az apostoli hitvallást szépen sorban. Még csak nem is ez a kérdés, hogy mennyire ismered a Bibliát. Mindkettő jó és szép, hasznos és fontos dolog. De a kérdés az, hogy mindennek mi a hatása az életedre, mi a hatása a döntéseidre, az utadra, amit vállalsz, amit választasz, merre mész tovább. Csak egy tábla vagy, amire felírtak valamiféle szöveget, és azt szemtelenül, érdek nélkül hirdeti. Egy tömegben állsz, és a neveltetésed, a környezeted, a családod, esetleg a barátaid miatt mondod ugyanazt, amit ők mondanak, azért, hogy jó kereszténynek gondoljanak. A szavak tökéletesek, a válaszok helyesek, mint egy konfirmációs vizsgán. Szépen és igazán megválaszoljuk, de ahogy a konfirmandusoknak feltesszük mindig a kérdést a konfirmáció felé közeledve, hogy hiszed is-e, amit mondasz, hogy valóban a szívedet is átjárja, és vállalod-e a következményeit, úgy feszíti nekünk ez a mai nap ugyanezeket a kérdéseket. Hiszen az igazi lényeg, a kereszt útja csak ezután jön. A helyes válaszokra mindig jönnie kell a hit igazi próbatételének, az engedelmességnek. Mert nem elég Úrnak nevezni az Urat, úgy is kell élni és viselkedni vele szemben, hiszen az Úrnak engedelmeskedni is kell. És a Krisztusnak való engedelmesség azt jelenti, hogy a nyomában vagyok a nagy héten. Ott vagyok vele a kereszthordozásban, az áldozathozatalban. Zákeus, amikor találkozott Jézussal, nem csak azt mondta, hogy igen, felismerem, hogy te vagy az Isten fia, hanem feláldozta vagyonát, presztízsét, az élete változott meg, mert engedelmeskedett az Úrnak. Máté, amikor Jézus szólította őt ott a vámszedői asztalnál, nem csak azt mondta, hogy igen, te vagy az Úr, hanem felállt és ott hagyott mindent, engedelmeskedett annak az Úrnak, akit felismert. Azonban a tömeg itt félreérti Jézust. Azt gondolják, hogy Úr, de nem kell neki engedelmeskedni. Sőt, talán kicsit furcsa ez a gondolat, azt gondolták, hogy majd ő fog nekik engedelmeskedni. Olyan király lesz, amiről minden nép, minden elnyomott nép álmodik. Be fogja teljesíteni az ő vágyaikat. Csak hogy ez pont a fordítottja annak, amiért Jézus megérkezik. És így érkezünk meg a város falaihoz, a második jelenethez. Jézus megáll, leül az olajfák hegyén, ahonnan lehet látni az egész szent várost, és elkezd sírni. Elkezd sírni. Kétszer látjuk őt az egész evangéliumban sírni, egyszer halott barátja, Lázár sírja mellett borul könnybe a szeme, majd pedig itt Jeruzsálem falai előtt. És ki is mondja, hogy miért sír, pontosan fogalmazza meg a problémát, ami megrázza őt belülről. Ezt mondja, bárcsak felismerted volna Jeruzsálem ezen a mai napon a békesség útját, bárcsak megértetted volna, hogy miről is szól mindez, aminek itt szemtanúja volt ez a nagy tömeg. Pedig hát látszólag ezt tették, nem? Látszólag megértették, hogy kiérkezik a városba. A zsidók szerették Jézust, követték Jézust, mert azt hitték, hogy uralkodni, hatalmat szerezni jön Jeruzsálembe. És átveszi a hatalmat egy ilyen igazán demokratikusnak tűnő figura, a nép egyszerű fia, egy ács gyermeke, akkor azt mindenki szeretni fogja, nem? Egy kicsit talán nekünk is, akik most őt ünnepeljük, az első sorokban vagyunk, csúranni, cseppenni fog valami ebből a hatalomból. Osztozni akarnak vele. Osztozni akarnak vele a hatalomban, erőben, a szabadságban, és mindennek meg is lesz majd a következménye. Hiszen Jézust már régen elfelejti ez a tömeg, amikor néhány évtizeddel később fellázadnak a római uralom ellen, és a beérkező római légiók porig rombolják a várost, kiirtják lakosságát. Megrázó ez a kép. Ott van Jézus, akinek a szemei előtt végig vonul ez a történet. Annak a napnak a története és a következő évek, évtizedek története. Látja az ostromot, látja az emberek halálát, látja a hitetlenségükben, makacságukban elpusztuló közösséget. Szomorú a számára az emberek értetlensége, vaksága, önzősége, és nincs ennél megrázóbb jele Isten szeretetének, mint hogy ott Isten fia sírásra fakad. És számtalan alkalommal látjuk Istennek ezt a szeretettől átitatott mélységes szomorúságát a Bibliában. Azonban sokan nem szeretik ezt, mert nem tudnak azonosulni egy ilyen mesterrel. Hogy van az, hogy ő sír, hogy gyenge, hogy gyengének látszik? Egy szomorú mester, egy síró vezető, hogyan lehetne őt követni? Nem ezt várjuk tőle. Pedig én hiszem, hogy ma is sír. Ma is sír, hogyha leülne a Gellért hegyre és végignézne a mi városunkon, Budapest büszke városán, csodálatos épületeket, nagyszerű hidakat, szépséges templomokat látna, és mégis sírna. Sírna, mert ugyanezt elmondhatja ma is rólunk, velünk kapcsolatban, hogy nem ismertük fel a békesség útját. Sírna amiatt, hogy olyan sok ember szenved ma is ebben a gyönyörű városban az egyedülléttől és a magánytól. Sírna amiatt, hogy olyan sokan érzik kilátástalannak a jövőjüket. Nem 10-20-30 év múlva érzik azt, hogy nincs előttük út, hanem napok, sőt hetek múlva sem tudják, hogy mi lesz velük. Kilátástalan az életük, mert talán már most sincs munkájuk, vagy ezután vesztik el azt. Vagy sírna amiatt, mert sokakat éppen azok bántanak ezekben a napokban, akiknek a legközelebb kellene állniuk hozzájuk, akiknek a leginkább kellene szeretniük őket. Házastársak bántják egymást, szülők a gyermekeiket. Vagy sírna amiatt, hogy milyen pusztító módon gyilkolja önmagát ez a nép. Elengedjük még meg nem született magzatok, vagy éppen életük végére készülő öregek kezét. És végül sírna amiatt, hogy önmagunkat áltatjuk, hogy mindez talán nem is igaz. Vajon mindennek mi lesz a vége? Ezt a kérdést feszíti a számunkra a síró Jézus képe. Hová vezet mindez a mi esetünkben? Milyen pusztulás, milyen összeomlás vár ránk? De Jézus feláll, és a harmadik jelenetünkhöz érkezünk. Átment a város felé a tömegen, a zsidó népen át vezetett az útja, majd sírt az egész város sorsa felett, ezután pedig letörli könnyeit, és egy dacos, kemény komolysággal felállva közelít a városhoz, és ott sem áll meg, hanem egyenesen a város lüktető, dobogó szívéhez érkezik, belép a templomba, Isten házába, mert itt futnak össze a szálak. És nagyon érdekes módon Jézust először itt a templomban látjuk igazán cselekedni. Kiűzi a kufárokat a templomban. Láttuk őt ma végtelenül komolynak, láttuk megrendülten sírni a város felett, és most látjuk őt ingerülten, dühösen, sőt talán haragosan, János leírása szerint egy korbáccsal a kezében kiűzni az árusokat. És sokan meglepődnek ezen, hiszen Jézus, a mi Jézusunk, sőt a mi Jézuskánk, hogy lehet haragos pózban? Az nem lehet, hogy a drága, kedves, bájos kis betlehemi kisgyermek itt most haragosan és erőszakosan lép fel. Hová jutottunk? Mások pedig elégedetten csettintenek a nyelvükkel. No lám, hát lehullott a lepel. A nagy, kegyes Jézus, ugye, aki azt mondja, boldogok a békesség szerzők, ugye? Beszélni könnyű, aztán egyszer nálad is elszakad a fonál. Mi az igazság? Az az igazság, hogy ismét félreértjük Istent, magát, félre ismerjük őt, ha azt gondoljuk, hogy Jézus Krisztus mentes mind a sírástól, mind az indulatoktól. Végtelenül szeret bennünket, végtelenül szereti ezt a várost és minket is, éppen ezért tud megrendülten sírni a sorsa felett, és végtelenül szeret bennünket, éppen ezért tud mélységesen, szíve mélyéből fakadóan haragudni. A nagy kérdés inkább az, hogy a mi sírásunk és a mi haragunk miből szokott táplálkozni. Vajon szeretet van a mélyén? Tényleg mások iránti szeretetből szoktunk sírni és haragudni. Sokszor bizony nem ezt szoktuk tenni. És Jézus haragja ezen a mai napon ott a templomban, igazából az egyház felelősségéről szól, a mi felelősségünkről, hiszen miattunk sír és miattunk haragszik ott. Jézus úgy érzi, hogy a problémákat nem a gazdasági rendszer megváltoztatásával lehet megoldani, nem ez a legfontosabb, és a megtisztulás sem a politikusok, a politikai rendszer megváltoztatása hozza el, nem ott kell elkezdeni. Sokan panaszkodnak ma is a politikusokra, azt gondolják, hogy akkor változna meg az életük, hogyha a politika valahogy megváltozna, de gondoljunk csak bele, akkor mi volt a választék? Egy Heródes vagy egy Pilátus? Tessék választani a kettő közül. És Jézus látja ezt a választási lehetőséget. Látja a szinte fanatikus politikai gőztől füllett levegőt ott akkor, és látja ma is, hogy az emberek innen várják a megváltást, és azt olvassuk, hogy átmegy közöttük Jézus, nem foglalkozik velük, egyenesen a templom felé halad, mert azt gondolja, hogy ott kezdődik el minden. Onnan indul ki a lelki rothadás, de onnan indulhat ki a megújulás is. És amit talál ott a templomban, az elborzasztja őt. A templom áll, fényesebb, gyönyörűbb, mint bármikor korábban. Alig néhány évvel ezelőtt újítják fel, bővítik ki, csillog, villog, messziről is látszik a sok-sok arany és márvány, és emberek is vannak benne. Rengetegen vannak a templomban. Megirigyelnénk ma, különösen is, hogy itt ebben a templomban 5-6-an vagyunk csak. Ott a jeruzsálemi templom dugig van emberekkel. De ott vannak azok a bizonyos árusok is, akik valójában a papok emberei. Új hordszékre, palotára, autóra, ki tudja, bármire kell a pénz, amit ők zsebelnek be az egyszerű hívektől. És igen, kizsákmányolják a híveket. Drágán adnak, vesznek mindenfélét, ami hasznos lehet egy kegyes hívőnek. Furcsa módon nem elvonják az embereket a templomból, hanem pontosan abból csinálnak üzletet, hogy beviszik őket a templomba. Félelmetes és igazán ördögi logika ez, hiszen mi úgy szoktunk az ördögre gondolni, mint aki távol akar tartani minket a templomtól. És itt azt látjuk, hogy az igazi ördögi félelmetes kísértés az az, hogy beviszi az embert a templomba, csak pont a lényektől, attól, amiért az a templom ott áll, attól vonja el a szívét és figyelmét. Ezek az emberek, ezek az árusok az Istenhez igyekvőket vámolják le. Az emberek áldozatát sápolják, meg odaállnak az Istenhez igyekvő és a Teremtő Isten közé, és azt mondják, csak rajtunk keresztül jöhetsz tovább. Félelmetes. És talán azt gondoljuk, hogy ilyen nálunk nincsen, legfeljebb az ajtóban egy énekes könyvet nyomnak a kezünkbe, de semmit nem várnak el tőlünk, pedig tegyük fel őszintén a kérdést magunknak. Nem görgetünk mi magunk is akadályokat néha az emberek és Isten közé. Nem pont a keresztjének szoktak ilyet tenni. Pont nekünk kellene hitelesen és tisztán beszélni Istenről, és mégis milyen gyakran beszélünk egészen másról, és gördítünk akadályt az Istent keresők és a Teremtő Isten közé. Furcsa ezeket a plusz terheket és akadályokat megnézni, hogy mi mindent kell egy embernek ma, itt a 21. században megjárnia, hogy be tudjon jutni egy keresztjén, egy református gyülekezetbe és templomba. Mi magunk, akik itt vagyunk már benne, nem is gondolnánk, hogy milyen komoly lépéseket kell. Azon gondolkoztam el, nagyon érdekes volt, minap egy koldus asszonnyal beszélgettem, aki próbálta, ilyenkor mindig próbálják bizonygatni, hogy mennyire hívő keresztények, hogy ezzel valami nagyobb hatást érjenek el, talán többet adjak nekik. És az érdekes, hogy mit kezd el ilyenkor mondani egy ember, amivel bizonygatja, hogy hozzám, hogy hozzánk tartozik. Ugye elkezdi mondani, hogy kiket ismer, ugye valószínűleg katolikus pap esetében a közbenjárókra, szentekre hivatkozva próbálja megnyerni. Református lelkészek neveit sorolja és mondja, hogy őket ismerem. Aztán utána elhallgat, körbenéz, hogy nem figyelnek-e, és megsúgja, hogy de ugye tudja, hogy én is arra a pártra szavazok, sőt a tagja is vagyok. Ugye így jutunk mindig közelebb egymáshoz. De vajon tényleg kell mindez? Az a sok-sok ideológia, politika, történetek, amelyekről beszélünk, amelyek összekötnek és gyakran elválasztanak bennünket, és olyan ritkán beszélünk arról a történetről, Krisztus történetéről, aminek Istennel kellene minket összekötnie. Felteszi nekünk ez a történet a kérdést, hogy lehet-e odaállni mindenféle kultúra, hagyomány, zsibárus asztalával az Istenre szomjazók elé. Ezt mondjuk mi is gyakran. Állj, ide csak úgy jöhetsz be, ha elfogadod a mi szokásainkat, a mi hagyományainkat, ha megveszed ezeket is, csak akkor léphetsz tovább, és léphetsz be a Szentek Szentjébe. És lehet a szenvedőktől, a lelki betegektől, az Istentől gyógyulást remélőktől elvárni, hogy alkalmazkodjanak a mi elvárásainkhoz. És úgy tegyenek, mint a semmi bajuk nem volna, nehogy kiderüljön, hogy mi is, akik már bent vagyunk, akik már itt ülünk, akik ezt a közösséget alkotjuk, mi is mindannyian betegek vagyunk, hogy mindannyiunknak lelki karanténba kellene vonulnia. És lehet az életükkel küzdőknek, a változni vágyóknak elhitetni velük, hogy Isten igazából nem is kíván megtérést, nem is akarja, hogy felhagyj az eddigi életeddel, hiszen nézz körbe, mi sem tettük meg ezt, és mégis itt vagyunk. Bizony nem lehet, és mi mégis megtesszük, mégis odaállunk, felállítjuk ezeket az asztalokat, amelyektől nem tudnak átlépni az emberek, és könnyen belépni a templomba. És ebben a pillanatban Jézus megjelenik a templomban. Ugye, amikor elképzeljük ezt, hogy milyen lenne, hogyha Jézus megjelenne ma egy templomban, elképzelünk egy magas, jóképű, váligérő, barna hajú, fehérbőrű férfi természetesen, aki belép a templomban egy hosszú, lenge, fehér ruhában, egyszer csak megszólal az orgonaszó a háttérben, egy fiú kórus magas hangon elkezd énekelni, és nagyon meghitt a pillanat, de azt látjuk, hogy igazából, amikor Jézus belép a templomba, akkor nem ez történik, hanem egy félelmetes jelenetet látunk. Félelmetes jelenetet, hiszen ingerült és dühös, és ingerülten és dühösen lép fel, de bárcsak belépne ma is a mi templomainkba, a mi templomunkba, bárcsak itt is nálunk is mindenhol tisztítana, bárcsak emlékeztetne minket arra, amire emlékeztette ott azokat a kegyes zsidókat a templomban, hogy miért is épült az az épület, az a ház, amit mi is gyakran elfelejtünk, hogy a templom Isten háza, az imádság háza, az Istennel való közvetlen, mindent háttérbe szorító kapcsolat, legmélyebb és legszemélyesebb viszony, az imádság színtere. Ez ennek a napnak a csúcsa. Jézus ezért jött, hogy erre mutasson rá, hogy erre emlékeztessen, hogy erre figyelmeztessen bennünket is, hogy Isten az első és minden más, én is, a céljaim is, a gondolataim is, az értékeim is, a múltam, a jövőm, a jelenem, minden más csak második lehet Istenhez képest. Ez a legfontosabb üzenete ennek a napnak. És kedves testvérek, olyan jó lenne, hogyha ezt ma is mi is a szívünkhöz közel engednénk. Ha elfogadnánk, hogy erre próbál Jézus minket emlékeztetni, amikor közeledik felénk is. Figyelmeztet minket, hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy értjük, hogy ez mit is jelent. Arra hív bennünket, hogy ismerjük meg őt úgy, amilyen ő igazán és valójában. Lássuk az engedelmességet, a lemondást váró hatalmas királyt és urat. Lássuk az övéért megrendülten, szeretettel, szíve mélyéből síró megváltót. És lássuk a minket megtisztítani akaró, értünk haragvó, minket szerető szent urat. Kedves testvérek, lássuk meg mindezt, nyíljon fel a mi szemünk. Lássuk meg a felénk közeledő megváltót. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, most válaszoljunk a mi Istenünk megszólító szavára. Énekeljük a 450. dicséretünk első két versszakát.
Thank you.
Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, drága Jézusunk, első szavunk a háláé. Hálásak vagyunk azért, hogy bár te látod, hogy milyenek vagyunk, hogy milyen ez a város, milyenek a templomaink, milyenek vagyunk mi magunk is, a te tanítványaid sokasága. Te mégis közeledsz felénk, te mégis vállalod ezt az utat a mennyből el erre a földre, és a földön is személyesen hozzánk jössz, érkezel, betérni vágysz hozzánk. Köszönjük, atyánk, és kérünk téged, hogy segíts minket. Segíts minket, akik olyan gyakran félreértünk téged, félreismerünk téged, nem látjuk meg az igazi arcodat, hanem próbálunk téged belesimítani, belegyömöszölni abba az előre gyártott kis dobozba, amiben a számunkra igazán elfogadható megváltót szeretnénk tudni. Add, hogy engedjük, hogy úgy lássunk téged, amilyen vagy valójában. Lássuk meg a te értünk síró arcodat, rendüljünk bele ebbe a látványba. Lássuk meg az értünk haragvó, minket megtisztítani, megváltoztatni akaró kezedet, és halljuk meg az engedelmességre hívó, erős, határozott szavaidat. Így kérünk téged, atyánk, hogy formálj bennünket, őrizd ezt a gyülekezetet, könyörgünk azokért az emberekért, azokért a gyülekezeti tagokért, akik most otthonaikban hallgatják ezt az Isten tiszteletet. Kérünk, hogy hadd maradjon meg a minket összekötő hitbeli, szeretetbeli kapocs, őrizd meg a te nyájadat ezekben a hetekben is. Könyörgünk városunkért és népünkért, vezetőkért, felelősséget hordozókért, és minden egyes városlakóért. És azért könyörgünk, hogy a mi szívünkben hadd égjen a vágy az arra nézve, hogy elvigyük az evangéliumot feléjük is, hogy ne akadályokat és gátakat emeljünk a mi templomaink kapujába, hanem úgy engedjünk be mindenkit, ahogy van, hogy hívjunk mindenkit az életvizéhez, és mindenkinek az életkenyerét adjuk. Téged, magadat, Krisztusunk. Így kérünk téged, hogy adj nekünk bölcsességet a következő hetekre nézve, hogy hadd tudjuk így elérni az embereket ezekben a korlátozott és nehéz időkben. És könyörgünk azokért, akiket érint most ez a betegség. Kérünk téged a betegekért, azokért, akik a betegséggel küzdenek, orvosokért, ápolókért, kutatókért, azokért, akik most komoly felelősséget hordoznak, komoly döntéseket kell meghozniuk, adj nekik bölcsességet és bizonyságot. És kérünk téged a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt napokban, hetekben vesztették el szeretteiket, akár a betegség áldozataiként, akár más módon hunytak el. Te adj nekik vigasztalást, reménységet, add, hogy higgyenek valóban az örök életben. És végül kérünk, maradj a te nyájad mellett, mint igazi, őriző, jó pásztor. Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig együtt is imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet itt a templomban és otthon házainkban, hallgassuk meg most a hirdetéseket. Mindenek előtt nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki csatlakozik bármilyen módon most a mi Isten tiszteletünkhöz. Hisszük, hogy ezt a lelki kapcsolat senki és semmi nem tudja elvenni tőlünk. Ezért is buzdítunk mindenkit, hogy a jövő heti alkalmainkon is vegyen részt. Ugyan a hétközi alkalmaink, kis csoportos köreink is online módon lesznek megtartva, de azokat is buzdítjuk mindenre, akik esetleg még eddig nem voltak tagjai egy-egy ilyen csoportnak, hogy jelezzék, jelentkezzenek akár a telefonszámunkon, akár e-mail címünkön, a lelkészeinknek jelezzék ezt, és csatlakozzanak, lépjenek be, keressük egymást ilyen módon is. Ugye szerdán, kedden szerdán és csütörtökön este is vannak biblia óráink, emellett pedig hirdetjük, hogy jövő héten is lesznek Isten tiszteleteink, nagy pénteken délelőtt, illetve húsvét alkalmával is Isten tiszteletet tartunk. Az Isten tiszteletek formájával kapcsolatosan keressék majd a Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkon fogjuk hirdetni, hogy milyen módon tudunk részt venni az Isten tiszteleteinken, amelyek online módon lesznek megtartva. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten vettünk végső búcsút Vikor Lajosné született török Mártától, aki életének 66. évében hunyt el. A vigasztalás igéje a ravatal mellett a példabeszédek könyvének 10. fejezetéből a 7. vers alapján szólt. Az igaznak emlékezete áldott. Innen is vigasztalást kívánunk a gyászoló család számára. Sajnos, ahogyan ezt ennek ma tanúi lehettünk, a konfirmáció és Isten tiszteletet el kellett halasztanunk, reményeink szerint pünköst hétfőn meg tudjuk tartani, ha nem sikerül, akkor is további halasztást kell eldöntenünk, de maga a konfirmáció nem fog elmaradni. És így kérjük a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk értük, a konfirmandusokért, akik életüknek ezen nagy lépése, döntése, bizonyságtétele előtt állnak, hogy Isten lelke vezesse őket ezen az úton. Átadom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit virágvasárnap. Örüljünk a napsütésnek és annak a lehetőségnek, hogy Isten tiszteleten, közösségben, lelki közösségben mindenképpen lehetünk. Én is szeretném kérni a konfirmandusokat, családjukat, hogy gondoljanak egymásra, és ezt az alkalmat használják föl, hogy a közösségben ne csak a fiatalok, hanem a családjuk is vegyen részt. Kérjük a presbitereket vissza nekem, hogy részt tudnak venni a keddi online presbiteri gyűlésen, tehát kedden este 7 órakor a bibliaóra után megtartjuk a presbiteri gyűlést. A meghívót azt még ma ki fogjuk küldeni. Kérjük a testvéreket, hogy terjesszék azt a gondolatot, hogy április 17-éig a rendkívüli helyzetre való tekintettel meghosszabbítottuk az óvodába a jelentkezéseket, de azért minél hamarabb küldjék az értesítést, hogy föl tudjuk venni velük a kapcsolatot. Az iskolai és a gimnáziumi felvételi eredmények a fellebbezések elbírálása után az intézmények honlapján megtalálhatók. A gyülekezeti tábort is reméljük, hogy meg tudjuk tartani augusztus 20 és 26 között Balatonszárszón. Kérjük, hogy jelentkezzenek a honlapon, és egybe gondoljanak azok, akiknek lehetőségük van arra, hogy támogassák a kisjövedelmi és nagycsaládos testvéreket, hogy adakozzanak, és ezt írják be a utalásnál a megfelelő számla számunkra. Az adóbevallásra is kérjük a testvérek támogatását, és hogy bátorítsák a többieket is, a nyugdíjasokat, a fiatalokat is arra, hogy rendelkezzenek a Magyarországi Református Egyház javára. Ugyanígy kérjük, hogy gondoljanak az online istentisztelet után az online persejpénzre, és utaljanak szintén a megjegyzésbe tegyék oda, hogy persejpénzről van szó. És végül, de nem utolsó sorban gondoljunk szeretettel paniti testvéreinkre, náluk is virágvasárnap szokott lenni a konfirmáció, és valószínűleg ott is elmarad, de gondoljunk arra, hogy az ottani amputált lábú testvérünknek továbbra is segítségre van szüksége, pillanatnyilag tudomásunk szerint Marosvásárhelyen van a kórházba, gondoljunk rá szeretettel, imádkozzunk érte. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, énekeljük a már megkezdett 450. énekünk 3., 4. és 5. versszakát, majd pedig fogadjuk az Úr áldását.
Thank you.
Végezetül Istennek népe, fogadjátok az Úr áldását. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.